Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közel 40 perces beszédben bírálta Donald Trump amerikai elnököt Volodymyr Zelenszkij, amiért szerinte Ukrajnát és Európát megkerülve próbál békét kötni. Az ukrán elnök egy közös európai hadsereg létrehozása mellett érvelt, szerinte ugyanis valódi garanciát a békére egy erős Európa jelenthet, amit komolyan venne már az Egyesült Államok is. Zelenszkij ezen kívül egységre, szolidaritásra és haderőfejlesztésre szólította fel az európai országokat. Az ukrán elnök a müncheni biztonsági konferencián beszélt. Orbán Viktor az Egyesült Államokban kirobbant USAID botrányról, Donald Trump elnökségének első napjairól, az illegális bevándorlásról, a NATO jelenéről és jövőjéről, valamint az orosz-ukrán háborúról beszélgetett Tucker Carlson jobboldali véleményvezérrel bő egy órán át tegnap. A miniszterelnök azt mondta, 15 évvel ezelőtt Magyarország egy liberális ellenszélben tette a dolgát, de megállítottuk a migrációt, megvédtük a hagyományos értékeket, tiszteletben tartottuk a vallási közösségeket, nincs zöld üzlet, alacsony az adózás. Európa gazdaságának volt egy jól működő struktúrája, ami az olcsó orosz energiára és a fejlett európai technológiákra épült, így tudott versenyképes lenni, azonban a háború miatt ez felborult, fejtette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy az európai gazdaság motorja mindig is Németország volt, ami most szenved, ez pedig a többi ország is megérzi. Az Ukrajna és Oroszország közötti háborúval kapcsolatban Orbán Viktor kijelentette, ez nem Ukrajnáról szól, a stratégiai oka a NATO bővítése. Azt mondta, sokáig csak ő és a Vatikán állt a béke oldalán, később Szlovákia is csatlakozott, most viszont, hogy Donald Trump az amerikai elnök, már az Egyesült Államok is ezt a nézőpontot követi. A USAID botrány arról szól, hogy kiderült, az amerikai globalista baloldal az ország hivatalos fejlesztési ügynökségét használta ki ideológiáinak terjesztésére, otthon és külföldön egyaránt, a baloldali médiát is támogatták. A Nemzetközi Karitász viszont határozottan elítéli a USAID amerikai karitatív szervezet humanitárius és fejlesztési programjainak világszerte történő felfüggesztéséről szóló döntést. A több mint 200 országban működő segélyszervezetek szövetségének főtitkára Elisztair Dutton szerint ez mérhetetlen szenvedést fog okozni, írta a Magyar Kurér. Február közepén is 50%-ig töltve vannak a hazai gáztározók, közölt az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. Jelenleg mintegy 3 milliárd 300 millió köbméteres földgázkészlet érhető el, ami körülbelül még 67 téli napra lenne elegendő. Novemberben nyugdíjkorrekcióra kerülhet sor, ha az infláció mértéke meghaladja a költségvetési várakozásokat, közölte még tegnap a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hozzátette, a kormány továbbra is az inflációhoz igazítja a nyugdíjemeléseket. Újabb összesen 830 millió forint összegű támogatást biztosít a Kulturális és Innovációs Minisztérium az előadó művészeti szervezeteknek az idejévi működésükre és szakmai programjaik megvalósítására. Független színházakat, táncegyütteseket és zeneművészeti szervezeteket, valamint a szabadtéri, a nemzetiségi és a befogadó színházakat segítik, azaz az úgynevezett minősítéssel nem rendelkező előadó művészeti szervezeteket is. Kormányhatározat jelent meg még este a Magyar Köznönyben a Rákos rendezőn megvalósuló fejlesztésekkel összefüggő feladatok összehangolásáról. Eszerint Orbán Viktor miniszterelnök mostantól az építési és közlekedési miniszterre Lázár Jánosra bízta a váratlanul lefújt Mini Dubaj projekt helyén megvalósuló beruházással kapcsolatos tárgyalásokat. Az országban egyedülálló módon gyermek- és ifjúságvédelmi tanszéket hoznak létre a Gál Ferenc Egyetemen. A tanszéket a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott teológiai karhoz integrálva hozzák létre Szegeden. A várhatóan 2026-ban induló 4 fél éves képzések önköltségesek lesznek. Tavaly újra emelkedett azoknak a vasúti baleseteknek a száma, amelyek a vasúttársaságnak fel nem róható okból, a közlekedés többi résztvevőjének hibájából következtek be, közölt a MÁV csoport. 55 halálos áldozatot követelt a figyelmetlenség és a szabályok megsegése, míg 46-an szenvedtek súlyos sérülést. Egy hetes európai szintű közlekedésbiztonsági akció kezdődik hétfőn, elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ez ki, közölt a rendőrség. A Hamász iszlamista terrorszervezet szabadon engedett 3 újabb izraeli túszt, cserébe 369 izraeli börtönökben őrzött palesztinért, köztük 36 életfogytiglanra ítélt terroristáért. A három túsz lefogyva, megtörve, sérülten, de saját lábán hagyta el az iszlamista terroristák járművét. Végül az időjárásról. Éjjel és holnap változóan felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban mínusz 6 és mínusz 5, napközben plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban egy kerekasztal beszélgetésre látogatunk el, ahol Gelencsér András vegyész, légkörkutató, Boros János filozófus és Lippai Edit környezetpszichológus a Planet Hope, a Cselekvés ideje című filmről osztják meg gondolataikat. A beszélgetés moderátora András Ferenc, filozófus volt.
Én azt terveztem, hogy azzal kezdem, hogy gratulálni fogok a filmhez minden szereplőnek, illetve az egész alkotáshoz, aki ebben részt vett. Az azonnal látszott, hogy milyen irtózatos munka és szenvedély volt mögötte. És hát, hogyha érzelmeket szeretnénk, akkor az a pont, amikor András beszélt a szélmalmokról, tehát hogy amikor elkezdődtek azok a vallomások, amit azt éreztem, hogy egyszer a tudósé és az emberé, én akkor egy kicsit könnyeztem, és nagyon örültem, hogy nem vetted észre, mert hogy ugye ott ültünk. És azért volt ez a reakció, mert hogy azokat a szavakat hallottam vissza, amiket én is szoktam érezni is, meg mondani is a diákoknak másfajta órák keretein belül, és nagyon jó érzés ezt mindig ez a megerősítése annak, amit hallottunk is, hogy kik a szövetségesek. És akkor azt éreztem, hogy, tehát, hogy vagyunk, és hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket azokat az embereket, akik lelkesedésből és nagyon tudatosan foglalkoznak ezekkel a témákkal, erősítsük meg, mert a jó embereket is meg kell erősíteni.
Aki szervesen benne van, volt ebben a filmben, Gelencsér András, aki nem csak a megjelenő szövegével, hanem a háttérmunkában és kapcsolatrendszerével, meg az egésznek a víziójával ott volt ebben a filmben. Ma, most, ennyi idő után ugyanígy csinálnád, ugyanezt mondanád?
Ugye, ami ebből a filmben még kiemelendő az, hogy itt természetes volt minden, tehát ez nem volt semmi megrendezett, nem kell semmit újra forgatni, hogy hát ezt másképp mondanánk, hanem így lendületből, ami a szívünkön, az a szánkon, tehát ez így volt természetes, és ez szerintem átjött. Tehát én azt gondolom, hogy az embernek semmi értelme azon gondolkodni, hogy mit hogyan csinálna másképp, mert az, amit maga szívből csinál, az úgy jó, ahogy van. Aztán lehet, hogy az idő majd felülírja, és 5 év múlva, vagy 10 év múlva már esetleg másképp gondolja, de akkor a körülmények is mások. Tehát azért, és a döntéseket, meg a cselekedeteinket mindig az aktuális világban, az aktuális tudásunk szerint kell hozni, és utána nincs értelme azt megbánni, hogy most akkor így vagy úgy másképp csinálnánk. Szerintem ez így volt jó, ahogy volt, és ez itt mindenkinek tényleg a természetességét emelném ki, amire, tehát hogy ez benne volt a filmben, és ez akkor ezek szerint átjött.
Korábban mi ezt megnéztük, még egy mondat erejéig maradjunk Gelencsér Andrásnál, hiszen szakmai szemmel, meg projekt irányító szemmel azért ezt át kellett fésülni. Most mozi körülmények között láttad más?
Igen, és hogyha már itt ez szóba került, ez az előzetes megtekintés, az egy ilyen osztályteremben volt, vagy tanteremben, és hát az azért egész más érzés. És az a például a szélmalmok az utólag kerültek bele? Tehát az illusztrációk egész pontosan, a szöveg az akkor az úgy volt magától, de az, hogy ez legyen illusztrálva, meg a szél turbina is legyen illusztrálva, és lehessen látni a kettő közötti ordító különbséget, ez utólag került bele a filmbe, a javaslatomra. Tehát, hogy ezt a részt, ezt erősítsük meg így képi elemekkel. De a szöveg alatt az egyszer volt felvéve, és az úgy volt, ahogy volt, tehát abban nem volt semmi újra, de a képi elemek akkor kerültek bele. Hát természetesen a mozi az mindig egy egész más élmény, mint a laptopon vagy mobiltelefonon nézi bármit is, mert annak, tehát annak van egy ilyen, még ha nincs pattogatott kukorica, akkor is ez egészen más élmény, és az úgy megfogja az ember sokkal jobban, mintha valamit csak úgy feletesen néz. Ez is baj a világnak egyébként, hogy minden Netflixezünk, meg streaming, meg nem tudom, mit járunk, És ezek valahol soha nem tudnak olyan mélyek lenni. Hát gondoljunk, a színház is mekkora élmény, hogy a színházban lenni, és hát annak megvan az a hangulat, amit nem lehet ilyen, hogy megnézem a televízióban reklámokkal megszakítva, nem tudom, színházi közvetítést, az nem ugyanaz.
Boros János a harmadik vendégünk, aki Pécsről érkezett filozófia professzor. Nem először van ilyen klímás rendezvényen. Mondhatni nem csak, hogy ő nincs először, hanem a tanítványai is. Elmúlt egy évben itt voltak, jelenleg is vannak. Jó magam is, aki a tanítványa vagyok, voltam, tehát itt a múlt időt nem is használhatjuk. János, te megkaptad linken ezt a filmet, otthon bele tudtál pillantani, itt aztán moziban is érkezve meg tudtad nézni a filmet. Őszintén, mi az első benyomás?
Hát azt, hogy ez egy fantasztikus film, és rendkívüli módon örülök neki. És megfogalmazódott bennem, én mindig úgy próbálom tanítani a filozófiát, nem egy elméleti konstrukció, meg poros könyvek világa, hanem ami rólunk szól. Tehát mi gondolkodó lények vagyunk, ez különböztet meg bennünket például attól a széktől, amin ülünk, de a fáktól is, hogy gondolkodunk. És a filozófia ezzel foglalkozik, hogy gondolkodunk. Na most sose tudtam elképzelni, hogy hogyan lehet megcsinálni, hogy a vegyészmérnöklés is rólam szóljon, és most rájöttem az András könyvén keresztül, és most a filmen, hogy hoplá, itt az a tudomány, amit én itt tanultam, az is milyen direkte rólunk szól, és ez a kétfajta tudás mennyire komolyan ötvöződik. András, Gerencsér András professzor úr, fantasztikus könyvet írt, amit remélem, hogy angolul és egy csomó egyéb nyelven is majd olvasni fognak. Azt én ismertem, és arra csináltunk egy konferenciát Pécsett, a filozófia doktoriskola hallgatóival, Gerencsér professzor is ott volt, válaszolt is az előadásokra, és tessék, most ugyanezt megláttam filmbe is. Nagyon jó, nagyon élénk, nagyon közvetlen, és azt közvetíti, hogy az egész sztori rólunk szól. Tehát pont azt a célt érheti el, hogy a néző megérezze, hogy hoplá, hát ez egy komoly dolog, itt jó lesz észnél lenni, itt amikor azt mondják, hogy itt az emberről szól meg rólam, akár csak a filozófia, akkor ez rólam szól, tehát én vagyok a felelős. Hogy az egyéni felelősség kérdése, ami itt az egész környezet problematikában felmerül, itt egy nagyon erős impaktot, egy nagyon erős impulzust kap, ami felszólítja a nézőt, hogy ezzel foglalkozni kell. És hogy aztán ennek még persze milyen következménye, ennek majd még beszélnék róla, de nem akarok most, hát Feri tudja, hogy hozzá vagyok szokva, hogy másfél órát folyamatosan beszélek, úgyhogy tudatosan leállítom magam.
Edi, téged kérdezlek környezetpszichológusként. Most ütköztetek két álláspontot. Az egyik álláspont az az, tegyük fel, hogy van ilyen, hogy ennek a filmnek egy üzenete. Vagy nyilván lehet több üzenet, és de emeljünk ki egyet, mint legfontosabb üzenet. Hogy találtál-e ilyent, és hogyha igen, akkor a te személyes szakmai álláspontoddal, vagy személyes privát álláspontoddal az egyezik, vagy alulveri, vagy felülveri, vagy teljesen más kellene csinálni.
Hiszem, hogy tartozom egy kicsit azzal, hogy mi az, hogy környezetpszichológia. A pszichológiának az az ága, ami a környezetről, ha beszél, akkor nem csak a társas környezetet érti, mert általában ezt szokták érteni. És csak hogy azért, hogy ezt tegyük rendben. De itt inkább pszichológusként néztem, akit foglalkoztat ez a téma, és számomra az a, mondom, nagyon sok minden megerősített, de ami kiugrott, mint kifejezés, és amiben éreztem azt, hogy ebben van szakmai lehetőség, a szokások. Tehát amikor arról beszéltek, hogy cselekedni kell, és egyszer-kétszer felmerült az a gondolat, hogy lehetne-e a szokásainkon változtatni. Azt gondolom, hogy ez az egyik kulcsa egyébként ennek, és ez elképesztően nehéz. Tehát a szokásformálás, hogyha egyéni szintről beszélünk. És elkezdtem így körbenézni ott, ahogy ültünk, láttam festett hajakat, láttam titokban a kívott PET palackból. Eszembe jutott az, hogy kaptam egy levelet, hogy ki hol fog parkolni, és hogy ezen izgulni kell. És hogy ezért nehéz, csak ezeket azért mondom, mert bűntudatot kell tenni nagyon egyszerű, tehát ezt tényleg amióta léteznek a emberrel foglalkozó tudományok, ezt tudják, hogy hogyan kell ez a lélek húrjain játszani. de hogy tényleg beleállni ezekbe a hétköznapi bemerevedésekbe, mit fognak gondolni rólamba, na ez az iszonyatosan nehéz, és azt gondolom, hogy talán itt a pszichológia tudna segíteni. Azt még nem tudom, hogy hogyan, mert nyilván vannak szokásformálással dolgozó trénerek, vagy segítők, de ezt úgy szerintem tudjuk, hogy borzasztóan nehéz.
Én ezt most kiélesítem, ezt a választ. Nagy összeget lehet tenni arra, hogy a szokásainkon változtatunk, 8 milliárdan, nagy összeget arra, hogy nem változtatunk annyit, hogy pofára ne essünk. Hova tennéd a fogadást?
Szerintem ez egy, tehát annyira irreális, amit mondtál, hogy tehát nem lehet, mert hogy ez apránként formálódik. Én azért beszélek szokásformálásról, mert tényleg ezt nagyon-nagyon picike léptékben. Tehát az a baj, hogy most elkezdenénk azon gondolkodni, hogy minden műanyagtól megszabadulunk. Mi lesz a szemüvegeinkkel? Akkor onnantól kezdve 45 éves korunk után nem fogunk olvasni? Tehát, hogy itt rengeteg olyan fajta eszköz van, ami segít minket, és hogy ezeket így tulajdonképpen, ha egy egyénről lenne szó, egyesével végig kellene nézni, és azt kell végig gondolni, hogy és ezen hogyan tudok formálni.
Ragadjuk meg Editnek a cselekvés fogalmát engedtek, és Andrásnak már egy régen tervezett kérdést fogok én most feltenni, mert András természettudósként már akkor is cselekedett, amikor úgy döntött, hogy beleáll egy ilyen filmezésbe, meg disszeminációs ügynek a motivációs bázisába. Tehát kezdeményezője voltál ennek a projektnek, a filmes projektnek, meg a társadalmasításnak természettudósként. Honnan ez a meggyőződés?
Hát onnan, hogy engem ért egy kulturális sok 10 évvel ezelőtt, amikor ugye, ezt már sokszor elmeséltem, lehet, hogy sokan hallottátok, amikor a Bécsi Természettudományi Múzeumban szembesültem azzal, hogy azokból az erőforrásokból, nyersanyagokból, amire a világ támaszkodik, azokból elképesztően kevés van, és hogy ezek 1-2 évtizeden belül hát nagyon kritikusan el fognak fogyni. Na és akkor egy picit újra értelmeztem az életet, meg azt is, hogy egyáltalán mivel érdemes foglalkozni, és milyen irányba érdemes az embernek erőfeszítéseket tenni, és akkor ez egyfajta hobbiként jelent meg. Nyilván a természettudományi, meg mérnöki végzettségemet, meg átteremet nem vetköztem le, sőt arra alapozva próbáltam ennek egy kicsit úgy a mélyére menni, és amit találtam, az egészen elborzasztó volt. Tehát ez tulajdonképpen szerintem a filmben, meg minden ilyen megszólásomban átjön, hogy itt nagyon nagy a baj. És ugye egy szokásokon nem szoktunk változtatni, és ez egy nagyon nehezen, de itt van egy mondás, amit én azt gondolom, hogy érdemes megfontolni, mert van az a mondás, hogy ha már muszáj legyen önként. Tehát előbb-utóbb úgyis az lesz, tehát egész biztos, hogy az lesz. Na most, ha elébe tudunk ennek menni, és azt mondjuk, hogy de én ezt már magamtól is, és már elengedtem, ez már nekem akkor nem kell, akkor én erősebb leszek ezáltal, mint hogyha a valóság kényszerít rá, és akkor nincs, és akkor kétségbe esek, és futkosok, mint pók a falon, hogy hát hogy nincs, hát eddig ez volt a természetes. Én már úgymond lelkileg erre ráhangolódtam, és én már ezt el tudom engedni. Lehet, hogy nem fizikailag, mert lehet, hogy még használom, de ha mondjuk nem lesz, akkor azt mondom, hogy hát ennyi volt, és én könnyen túllépek rajta. Tehát ilyen értelemben erre egy picit lehet, hogy érdemes felkészülni. Nem úgy, hogy azonnal eldobunk kapát kaszát, és akkor itt mezitláb járunk a cipőnk mellett, meg mit tudom én, mit csinálunk, hanem úgy, hogy ezt valahol erre ráhangolódunk. Ez már egy előrelépés egy társadalmi rendszerben, mert akkor a kétségbeesés, meg a pánik, meg az agresszió, meg minden ilyen negatív érzelem, az sokkal kevésbé lesz. Hát van az a vicc, azt most itt nem fogom elmondani, mert felvétel készül, meg amúgy is. Ez a lehet, hogy sokan ismeritek, ez a pilóta meg a parasz bácsi a esete. Hát erre már gondoltam. Tehát, tehát ha ennyit elérünk, akkor beljebb vagyunk, és akkor már nem lesz akkor a törés a társadalomban, ha bekövetkezik valami, amit nagyon nem szeretnénk, de nem tudunk elkerülni.
Még tartsuk már ez a csöppet a szót, két ívet rajzolok fel. Az egyik ív az a negyedik konferencián vagyunk klímakutatásban, és azért az elején kezdtük azzal, hogy szkepticizmus, hisznek benne, nem, utána mentünk a szorongás felé, most a remény felé, aztán a cselekvés. Tehát van egy ilyen íve ennek a 4 éves történetnek. Ez a te belső személyes megélésednek az ívével egyezik-e, trélerezve a holnapi plenáris előadásodat, mert minthogyha a nagyon pessimista megnyilvánulásaid mellett azt mondanád, hogy itt lehet mit tenni.
Nézd, az, hogy ez a konferencia van, hogy én itt vagyok, és nem valahol, nem tudom, mit csinálok, tehát az azt jelzi, hogy én azt gondolom, hogy ezen még van értelme dolgozni, és itt még valami eredményt el lehet érni, tehát még ezzel valamilyen módon a társadalomra lehet hatni. Ha nem így lenne, akkor hát most mit töltsem itt az időt, akkor iszok, elkezdek inni, vagy nem tudom, valamit csinálok, de szóval, hogy az ember ebben még lát remény. Nyilván azért valószínűségi alapon azért annak nagyobb az esélye, hogy itt valami nagyon csúnya dolog fog történni, de az sem mindegy, hogy történik szerintem. Tehát, hogy mondjuk gondoljunk egy repülőgépre, hogy most mondjuk elment a motor, az áram, minden rajta, ülünk, és hát ott azért vannak még kimenetelek, tehát le lehet kényszer leszállni, és le lehet, sőt, motor nélkül le tudnak szállni nagy gépekkel, volt rá példa, még folyóra is le tudott szállni valamelyik pilóta, még film is készült belőle, az is lehet, meg hát az is lehet, hogy vége a világnak, tehát hogy ezek között azért vannak fokozatbeli különbségek, a kényszer leszállás az már egész biztos elkerülhetetlen, de hogy az milyen lesz, az szerintem rajtunk is múlik, tehát szerintem ha elengedjük azt, hogy itt minden 1 milliárd évig így fog tovább menni, ahogy, és megbarátkozunk azzal, hogy hát ez biztos nem így lesz, akkor még mindig vannak döntési pontjaink, hogy ezt hogyan tegyük úgymond elviselhetőbbé, vagy normálisabbá, és egyáltalán nem biztos, hogy ami világ utána jön, hogy az annyival rosszabb lesz, mint a mostani, mert a mostaniban szerintem jólét van, meg kényelem van, de szerintem boldogság, meg igazán emberi elégedettség, meg az emberi életnek a kiteljesedése, az szerintem egyáltalán nincs. Tehát mindenki tegye a szívére a kezét, meg tehát, hogy azért, mert van egy csomó mindenünk, azért még nem vagyunk boldogok és elégedettek.
Jánosnak a válaszában nem akarom belemagyarázni azt, hogy történeti értelemben közelítsen, csak javaslom a kérdéssel folyamán, hogy ha cselekvés szó van középen, akkor filozófia történetben, emberiség történetben, kultúra történetben láttál-e már olyant, amikor nagy baj van, és tömegesen tudnak úgy cselekedni, hogy kimásszanak belőle?
Óriási kérdés, köszönöm, pont erről akartam beszélni, hiába, hát sokat dolgoztunk együtt Ferivel. De mielőtt válaszolok, szeretném visszaidézni azt, amit én 1 vagy 2 évvel ezelőtt egy itteni konferencián mondtam, hogy nekem van egy reményem, nevezetesen az, amit mostanában sokan szidnak, a mesterséges intelligencia, és egyáltalán a computing, mert egyébként ez nem intelligencia, tehát a kitalálójá már bánja, hogy ezt a nevet adta neki, hogy intelligencia, mert félrevezeti az embereket, ez nem intelligencia, ez egy rendkívül gyors és egyre gyorsabb számítógép. Tehát én abba bízom, hogy a kalkuláció sebessége és az adatfeldolgozás olyan nagy lesz, hogy nem azt mondja, hogy legyőzzük a természetet, és új modellekkel meg tudjuk ezeket a dolgokat fordítani, de én nagyon bízom abba, hogy ennek a segítségével még nagyon sok új dolgot fogunk csinálni. Ez még csak szeretném, mert mondtad, hogy a remény, nem tudom, melyik konferencia szól a reményről, én bennem mindig van remény, bármilyen konferencia is van.
Planet Hope, ez a cím.
Óriási. Na, hát akkor én a múltkor ezzel előre szaladtam. Ez az első. Na most ezt akartam mondani, hogy ez egy nagyon fontos dolog, én meg vagyok győződve. Egyébként én itt végeztem, akkor úgy hívták, hogy vegyipari rendszermérnök, és akkor egy csomó computingot, meg mindenféle matematikát tanultunk, tehát én erre van egy affinitásom. De most a kérdésed. Én nem hiszem, hogy arra építhetünk, hogy az emberek jók lesznek, belátók lesznek, és na most akkor hirtelen mindenki magától erről lemond, arról lemond. Ilyen nincs. Ez nem lesz, nem is látjuk a kommunikációval, se a politikusok, semmi. Tehát ez nem. De ennek ellenére nagyon fontos ez a nevelés, nagyon fontos, hogy minél többen gondolkozzanak így. Miért? kérdezte egy történelmi példát. És pont ezen járt az eszem. Meggyőződésem, hogy az egész törvényhozással, nem azt mondom, hogy megfordítható, de egy olyan törvényhozással, ami a nagy országok lakos polgáraira érvényes, és aztán talán az egész világra lehet valamit csinálni. És talán csak azzal. Mire gondolok? Amikor az Amerikai Egyesült Államokat létrehozták a 18. században, akkor ott volt egy hatalmas kontinens, körülbelül 3 millióan éltek a mai Egyesült Államok területén, legalábbis a fehérek, akiknek körülbelül tudták a számát, és akkoriban jöttek rá, hogy itt valamit rögzíteni kéne, valamit csinálni. És milyen legyen az új alkotmány? Erre nagy viták voltak. Milyenek legyenek az alapelvei? És akkor azt mondták, hogy az embert nem lehet megjavítani. Az embernek meg kell hagyni a szabadságát. Ez egyébként ugyanakkor született, és a cselekvést kérdezted, évtizedre ugyanakkor született az amerikai alkotmány, amikor Immanuel Kant a második kritikát, meg az elsőt is megírta, ahol szintén a cselekvés és a morálnak talán az Arisztotelész mellett a leginkább alapvető művét megírta, és mind a kettőben az amerikai alkotmány és a gyakorlatész kritikája Kantól az emberi szabadságra épít, az egyes ember felelősségére, a szabadság és a felelősség az együtt jár, és hogy mindenki magában hordozza azt az erőt, hogy a jót létrehozza a világban. Na de, ez nem minden ember csinálja ezt, de ez megvan minden emberben. És az amerikaiak azt mondták, nem tudjuk az embereket arra kényszeríteni, hogy jók legyenek. Mindenki élje szabadon a világát. De létrehozunk egy olyan törvényrendszert és egy olyan törvényhozást, ami ki fogja kényszeríteni ebből az országból, hogy a jó értékek felé haladjon. Na most erről szól az amerikai alkotmány. Ez érdemes azt a sztorit elolvasni, hogy ez hogy jött létre, és azt a nem túl hosszú szöveget megnézni az amerikai alkotmány. Tehát nyugodtan legyetek rosszak, akkor is egy jó társadalmatok lesz. És most lehet mondani, hogy Amerikáról 100 000 kritikát. Aki nem járt ott, annak mondom először is, hogy ne mondjon kritikát, menjen el oda, legyen ott egy évig legalább, és akkor megérti, hogy ott mi van, de hogy jó kitalálták ez országot, vagy nem, azt döntse el mindenki maga, de úgy gondolom, hogy nem sok emberről hallottuk, hogy ki akar onnan vándorolni, de elég sokan be akartak az elmúlt 200 évben. Tehát valamit ott jó kitaláltak, és azt mondták, legyetek amilyen privát, legyetek amilyenek akartok lenni, de a törvényhozást úgy csináljuk meg technikailag, hogy az végül mindig a morális értékeket fogja kihozni, mint a jogalkotás alapját. Ezt most el tudnám magyarázni, de akkor ez ennyi idő nincs. És most visszatérek. Nem tudjuk elvárni az emberiségtől, hogy mindenki petpalackot gyűjtsön. Sajnos látjuk, hogy csomóan továbbra is eldobálják. Bár nyilván nevelni kell őket, hogy ne dobálják el. De létre lehetne hozni a nagy országoknak, a többi az úgyis majd követi, Kína, Egyesült Államok, olyan törvényhozást, ami a gazdaságot kényszeríti, és egyébként az egyes embereket is ezen keresztül, hogy környezetvédő technológiákat csinálnak. Egyelőre erről vannak próbálkozások, de mivel egyes országok próbálkoznak vele, ez nem válik globálissá, és a másik, amelyik esetleg nem csinálja, az hirtelen sokkal erősebb lesz. Itt van a német példa, az energiewende, az energiaátállás, mindenféle alternatív energiára ráállnak, rendkívül drága lesz, és egy csomó problémával szembesülnek. A többi ország nem szembesülve, mert nem álltak át. Tehát itt egy globális törvényhozásra lenne szükség, egy olyasmire, mint az amerikai alkotmány volt, ami nyilván nagyon nehéz lesz. Ott egy zöldmezős beruházás volt, most meg már sehol sincs zöldmező, de én meg vagyok győződve, hogy az, amit az András abban a fantasztikus könyvében leírt, és hogyha egy változást akarnánk, akkor egy egyetemes új törvényhozás kéne, és a törvény erejével kényszeríteni az embereket nagyon keményen, hogy, és a gazdaságot, hogy ezt betartsa.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben egy kerekasztal beszélgetéssel látogattunk el, ahol Gelencsér András vegyész, légkörkutató, Boros János filozófus és Lippai Edit környezetpszichológus, A Planet Hope, a Cselekvés ideje című filmről osztották meg gondolataikat. A beszélgetés moderátora András Ferenc, filozófus volt. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Mai adásunkban Dérás Zsolt párkapcsolati könyve lesz a témánk, a református lelkipásztor 21 fejezetben írja le az életen át tartó boldog házasság receptjét.
Én tudom azt, hogy a bibliai értékek, a bibliai tanítások, azok nagyon jól működnek. A gyermeknevelésben, a házasságban, az emberi kapcsolatokban, mindenben. És igyekeztem azokat a gondolatokat megfogalmazni, amik ott vannak több ezer éve a Bibliában, és az emberek egyszerűen elfeledkeztek róla. Érdemes visszatérni ezekhez az alapokhoz, és érdemes megélni úgy a házasságot, ahogy évezredeken keresztül nagyon jól működött, és nem kísérletezni nyitott házassággal, meg más egyéb dolgokkal, mert ezek zsákutcák.
Utána a házasság hetebb 2019-es nagyköveteivel, dr. Gorove Lászlóval és feleségével, Krisztinával beszélgetünk. Fiatalon elhatározták, hogy övék lesz a világ legboldogabb házassága. Aztán nem minden úgy alakult, ahogy elképzelték.
Nem csak nem jó az embernek egyedül lenni, hanem ugye a példabeszédek könyvében az is ott van, hogy a hármas köteléket nem lehet elszakítani. Tehát itt többről van szó, mint egy kettesben fölvállalt küzdelemre, harcról, hanem szó van arról is, hogy harmadik személyként megjelenik az Isten ebben a kapcsolatban.
És megismerhetnek egy házas párt, akik között a szerelem nem hirtelen, hanem fokozatosan, szépen lassan lobbant lángra. Kapcsolatukból 5 gyermek született.
Azt gondolom, hogy magunktól a gyarlóságaink, a hibáink, azok fel tudnak erősödni nagyon. És hogyha nincs kapaszkodunk, ha nem tudunk Jézus szeretetébe kapaszkodni, akkor elbukunk.
Tartsanak velünk! Mit akar a férfi, és mire vágyik a nő? Ezekre a kérdésekre szeretne választ adni Dérás Zsolt könyve. A református lelkipásztor házassági tanácsadóként is dolgozik. Úgy érezte, tapasztalatait másokkal is meg kell osztania, hogy segítse a párokat. A kötetben a férfi és a nő kapcsolatát elemzi, mindezt a bibliai tanítások alapján teszi. 21 fejezetben írja le az életen át tartó boldog házasság receptjét. Miért ír erről a témáról egy református lelkész?
Kezdjem ott, hogy amikor kikerültem a teológiáról, időnként megkerestek feleségek, hogy szeretnének velem beszélni. Elmondták a fájdalmaikat, problémáikat, kiöntötték a szívüket, a lelküket. Lényegében úgy kezeltek, mint egy lelki szemetes ládát, és nagyon hálásak voltak azért, hogy meghallgatja őket egy olyan ember, aki nem neveti ki őket, megérti, együtt érez velük, és biztos, hogy megtartja magának az elhangzott dolgokat, nem fecsegi tovább. A magam részéről úgy gondoltam, hogy ez kevés. Ezért olvastam rengeteget a témában, és végeztem egy képzést is, ami kimondhatóan házassági tanácsadással foglalkozik, és elkezdtem úgy dolgozni a lelkészi állás mellett, mint házassági tanácsadó. A könyvet azért írtam meg, mert azt láttam, hogy a párok javarésze ugyanazokra a zátonyokra fut rá. Nyilván vannak eltérések, nem lehet azt mondani, hogy minden házasság pont úgy megy tönkre, de vannak olyan dolgok, amelyek nagyon gyakran fordulnak elő.
Mi a legnagyobb probléma ma a párok életében, hogy látja?
Nem nagyon tudnak alkalmazkodni. Nagyon sok fiatal úgy nő fel, hogy nem volt egy egészséges családmodell a háta mögött. Elváltak a szülei, vagy nagyon rosszul éltek, nincs egy olyan minta, amit le tudott volna másolni, és amit megvalósíthatna. A média egy roppant torz képet tár a fiatalok elé, olyan dolgokat mutat be, amelyek biztos, hogy nem működnek, biztos, hogy kudarchoz, biztos, hogy szakításhoz, váláshoz fognak vezetni. Ráadásul a férfi és a nő teljesen másképp gondolkodik. A férfi elgondolja, hogy ő mit szeretne, a nő elgondolja, hogy ő mit szeretne, és azt akarja adni a másiknak teljes szeretetből, de másik nem egészen ugyanarra vágyik. Vannak eltérések, és mivel másak vagyunk, másképp gondolkodunk, nem mindig tudjuk megérteni.
Ezek a szeretetnyelvek.
Például ez is, vagy mondjak a jellegzetességet. Például egy ilyen nő megkérdezi a férjét, hogy nem vagy éhes, nem vagy szomjas, nem vagy fáradt. Akkor ezzel lényegében azt mondja, hogy én éhes vagyok, és szeretném, ha ebédelnénk, vagy vacsoráznánk. Szomjas vagyok, és szívesen elfogyasztanék valamit. Elfogyasztasz-e velem egy üdítőt, egy bort este mondjuk.
Miért nem kommunikálnak a párok egyértelműbben? Ezt is tanulni kell, vagy kellene?
Hát igen, ezt is meg kellene tanulni. Tehát azt figyeltem meg, hogy ha felteszem a kérdést egy nőnek, hogy szerintem mire vágyik a férfi, és felteszem a kérdést egy férjnek, hogy szerintem mire vágyik egy nő, mindegyik elmondja azt, amit ő szeretne kapni, de nem azt, amire a másik nem tagjai vágynak. A nők több dolgot várnak el egy házasságtól, és több dolgot várnak el egy férfitől. Legalább 10-et fel lehetne sorolni. Egy férfinak elég 3 dolog, és ezt a 3-at hadd mondjam el. Egy fiatal egészséges férfi esetében elég a tisztelet, a szeretet és a szex. Nők például egy életen keresztül vágynak a szerelem érzésére. A nőknek nagyon fontos az, hogy érezzék a férfi megbecsülését, odaadását, de érezzék azt is, hogy a férfi nem úgy van, hogy nélküled nem tudok élni, hanem meg tud élni a saját lábán, akár a nő nélkül is. Éreznie kell azt, hogy a férfi elég önálló, stabil, határozott, magabiztos, humoros, céltudatos, jó a család eltartó képessége, és sorolhatnánk. Tehát a nők elvárása több, de ez teljesen érthető, mert hát ők azok, akik az életet tovább tudják adni, és egy megszületett gyermekeket, azokat el kell tartani, azoknak nem mindegy, hogy milyen lesz az élete. Egy nő sokkal felelősségteljesebben dönti el azt, hogy kivel tölt el egy életet, mint egy férfi.
Említette a szexualitást, amiről egyébként a könyvében is nagyon nyíltan ír. Tabu ma az egyházban a szexről beszélni?
Az a helyzet, hogy annyira úttörő jelenség ez az egyházban, én nem is tudok arról, hogy más református lelkész írt volna ilyesmiről. És megmondom őszintén, hogy amikor megírtam a könyvnek azt a fejezetét, ami a szexualitásról ír, akkor én nagyon izgultam, hogy most mi legyen ezzel a témával, mert tudom, hogy fontos téma.
Volt még olyan téma, ami dilemmát okozott? Hiszen református lelkészként olyan kérdéseket feszeget, amiről egyébként a mindennapokban is nagyon nehezen beszélgetünk.
Hát rengeteg tabu témát feszegetek a könyvben. Például a női szelíd lelkűség mítosza. A nőknek a hormonháztartása annyira gyorsan változik, a hangulatok állandóan változik, és emiatt a sokkal szeszélyesebbek. És hogyha ezt egy férfi nem tudja, akkor azt fogja hinni, hogy minden nő szelíd, kivéve az övé. De nem. Ezt el kell fogadjuk, hogy a nőkre egy olyan érzelmi teher nehezedik, és olyan sok feladat, amit nagyon nehéz úgy elviselni és elhordozni, hogy mindig mosolyogva, zokszó nélkül, és ezt nem várhatjuk el.
Mennyire van összhangban egymással a teológia és a szakirodalom?
Szerintem maximálisan. Én tudom azt, hogy a bibliai értékek, a bibliai tanítások, azok nagyon jól működnek. A gyermeknevelésben, a házasságban, az emberi kapcsolatokban, mindenben. És igyekeztem azokat a gondolatokat megfogalmazni, amik ott vannak több ezer éve a Bibliában, és az emberek egyszerűen elfeledkeztek róla. Érdemes visszatérni ezekhez az alapokhoz, és érdemes megélni úgy a házasságot, ahogy évezredeken keresztül nagyon jól működött. És nem kísérletezni nyitott házassággal, meg más egyéb dolgokkal, mert ezek zsákutcák.
Vannak tökéletes házasságok?
Jó lenne, ha lenne, de nincs. Az a helyzet, hogy vannak nagyon jó házasságok, de tökéletes házasság nincs. És ez nagyon-nagyon fontos. Az a helyzet, hogy mi emberek nem vagyunk tökéletesek. És innentől kezdve nincs olyan házasság, amiben soha ne lenne surlódás, néha összekoccanás vagy egy kis veszekedés. Ez belefér. A házasságban az egyik nagy mítosz, és sokan gondolják így, hogy azért van baj a házasságukban, mert nem az igazihoz nem a számukra elkülönített tökéletes társhoz mentek feleségül, vagy vették el, és ha elválnak, tovább keresnek, és megtalálják az igazit, na akkor olyan szuper lesz a házasság, hogy azt kimondani sem lehet, nem így van. Nem vagyunk tökéletes emberek, nincs tökéletes férfi, nincs tökéletes nő, ezért nincs tökéletes házasság sem. A Jóisten, amikor megteremtette Ádám számára Évát, akkor nem azt mondta, hogy ide hoztam neked az igazit, hanem szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt. És ez a lényeg, hogy legyünk egymáshoz illőek, passzoljunk egymáshoz. A Biblia azt mondja, hogy annak okáért elhagyja az férfiú az ő apját és anyját. Ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Az egyetlen emberi kapcsolat, ami egy életen keresztül megmaradhat, az a házasság. Ezért ez az első, ebből indul ki a jövő, a lehetőség, a példadás, minden. És egy fantasztikus nagy erő az, amikor vannak gondok, de odahaza a feleségemmel, a gyermekeinkkel szeretetben élünk. És mindegy, hogy a külvilágban mi van, irigység, gond, baj, bánat, a világban abnormalitás, annak ellenére odahaza stabilan szeretjük egymást.
Ez egy párkapcsolati kézikönyv, ez azt jelenti, hogy nem csak a házasoknak szól?
Nem csak a házasoknak szól, de egyébként beszélek benne arról, hogy mi a különbség a párkapcsolat meg a házasság között. A párokat igyekszem rávenni arra, hogy vállalják az elköteleződést. Egy nagyon jó útmutatást ad, hogy hogy tudják úgy megélni az életet együtt, hogy boldogok legyenek, hogy szeressék egymást, és hogy jó legyen együtt. 21 fejezet szól arról, hogy mik a boldog házasság összetevői. Megfigyeltem azt, hogy ahol jól működik a házasság, ott miket tesznek meg. Na most nem mind a 21 dolgot, de megtesznek belőle többet, és vannak különbségek párok és párok között, de ezek a dolgok nagyon jól működnek, beváltak.
Rengeteg szakértő, rengeteg könyvet írt már ebben a témában. Mitől tud más lenni ez a könyv? Itt azért mégiscsak egy református lelkész szemüvegén keresztül látja az olvasó ezt a világot.
Mindenképpen megvan benne a hitélet. Az egyik fejezet beszél arról, pontosabban beszélek benne arról, hogy a hit mekkora erőt jelent a házasságban. Az egész könyvben egyébként végighúzódik a hitvallásszerű bizonyságtétel, de nem csak hívő embereknek írtam ezt a könyvet, hanem olyanoknak is, akiknek semmi köze nincs a Bibliához, az egyházhoz. Nem idézek gyakran a Bibliából, hanem úgy mondom el azokat az elveket, hogy mi hívő emberek tudjuk, hogy az onnan van, aki pedig nem hívő ember, van, hogy megmondom, hogy a Bibliában ezen és ezen a helyen ezt olvassuk, van, ahol csak magát az elvet mondom el. Ebben szeretnék segíteni, hogy a házasságot ne csak eltöltsék egymás mellett a férfi és a nő, hanem éljék meg úgy, hogy boldogan, örömmel, igaz szeretetben. Lehet boldog a házasság egy életen keresztül, ide akar elvezetni a könyv.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Folytatjuk műsorunkat, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Dr. Gorove László mentőorvos és feleségem Gorove Krisztina tanár 2019-ben a házasság hete nagykövetei voltak. Akkor meséltek arról, hogy fiatalon elhatározták, övék lesz a világ legboldogabb házassága. Aztán nem minden úgy alakult, ahogy elképzelték. Szerintük a boldog házasság titka, hogy a párok időt szánjanak egymásra. László és Kriszta régóta foglalkoznak jegyes párok felkészítésével. Ezúttal nekünk meséltek kapcsolatukról.
Nagyon fiatalon ismerkedtünk meg, és volt időnk fölkészülni a házasságra, és már akkor elhatároztuk, hogy a miénk lesz a világ legboldogabb házassága. És hát ez nyilván csak egy elhatározás volt, amit nem nagyon sikerült megvalósítani. Ha meg is bicsaklik egy házasság, és vannak problémák, akkor is van tovább. Amikor kimásztunk a gödörből, azóta ezen dolgozunk, hogy továbbra is boldogok legyünk.
Azt gondolom, hogy az a kapcsolat, amikben nincsenek problémák, az nem kapcsolat, gondolva itt bármilyen emberi kapcsolatra, és ez egy házasság. Is így van, hogy abszolút felhőtlen vagy rózsaszín felhős évtizedekig tartó kapcsolat nincs. Vannak nehézségek, vannak mélypontok, vannak kritikus pontok, de nekünk tapasztalatunk és meggyőződésünk, hogy nem csak, hogy túl lehet lendülni ezeken a pontokon, hanem minden ilyen megoldás, minden krízis helyzeten való továbblépés az egyben egy mélyülése is egy kapcsolatnak, és egyben újabb lendületet is ad a kapcsolatnak, sőt gazdagítja azt.
A házasság ezek szerint akkor egy döntés?
Igen, egy döntés. Amellett, hogy szeretnék melletted maradni, szeretnék segíteni neked abban, hogy boldog legyél, és arra kérlek, hogy te is ugyanezt tedd velem.
Nem mehetek el amellett, hogy László egy olyan nyakkendőbe jött, amin fehér bárányok vannak, kivéve egyet, a nyakkendő közepén egy fekete bárány. Miért vette fel ezt a nyakkendőt? Mit szimbolizál ez az egyetlen fekete bárány?
Igazából én világéletemben szerettem a különlegeset, vagy a nem konvencionálisat, és tulajdonképpen mind a ketten egész életünkben igyekeztünk azon, hogy ne a tömeg irányba, vagy a tömeg vonzás erejének engedelmeskedjünk, vagy hagyjuk magunkat elhúzni, hanem tudatos döntéseket hozni, és ezek mellett a tudatos döntések mellett kitartani, és egy kicsit ez a fekete bárány ezt is elképezi.
A másik, hogy ez az én kedvenc nyakkendőm, mert arra is emlékeztet, hogy Jézus a fekete bárány után elment, és megkereste, tehát aki elveszik, annak is van reménye, és a nyakkendőnek a közepén van a fekete bárány, tehát a fehér bárányok mind-mind körülveszik, úgyhogy ha lefordítom a mostani szituációra, a házasságban is vannak az embernek barátai, akik segítik, hogy újra be tudjon állni a nyájba.
Hogyan kell jól csinálni a házasságot? Mi a titok?
Hát persze, mindenkinek magának kell megtalálni a megoldást. Az egyik, az biztosan az, hogy egy házasságban mindig minden változik. Ez különösen a férfiaknak szokott nehéz lenni, mert hiszen megbeszéltük tegnap, hogy holnaptól mindig így csináljuk, hogy erre a feleség válaszol, hogy jó, de az tegnap volt. És ez tényleg így van, hogy akkor lesz boldog egy házasság, ha rugalmas marad, ha mind a két fél kész arra, hogy változtasson. Persze ez nem azt jelenti, hogy semmilyen szabályok nincsenek, hanem azt jelenti, hogy a megoldásokban mindig keressük az új utat.
Csak azt tud változtatni, aki változni is tud. A házasságban maga az ember is folyamatosan változik az évek folyamán?
Teljes mértékben azt gondolom, hogy a jó házasságnak az elsődleges lépése az pontosan az önismeret, és hogyha belegondolunk abba, hogy a Szentírásnak ez a mondata, hogy elhagyja apját, anyját, és utána következik az, hogy feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy testé lesznek, ami ugye nyilván fontos mondata az Ószövetségnek, mert többször is idéződik az Új Szövetségben, egyetlen olyan ószövetségi mondat sincs, ami ilyen sokszor előfordulna az Új Szövetségben. Ez az elhagyás, ez azt jelenti, hogy én képes vagyok felnőttként tudatos, önálló döntéseket hozni. Ehhez viszont elengedhetetlen feltétel az önismeret, és ehhez adódik hozzá a házasságnak az ereje és a kegyelme, ami segíti az embert abban, hogy egymást jobban megismerve, egymás önismeretét is mélyítsük, fokozzuk, és ezáltal váljunk még inkább képessé arra, hogy egymásnak ajándékozzuk magunkat.
Azzal egészíteném ki, hogy ebben az önismereti folyamatban nagyon fontos a másik elfogadása. Tehát pont ez a lényeg, hogy megismerem magam, és azt is megtapasztalom, hogy jé, hát így is szeret. Így is szeret, hogy álmos vagyok reggel, vagy így is szeret, hogy késtem a reggelivel, vagy... Tehát ez nagyon fontos, hogy szeretjük és elfogadjuk egymást.
Illetőleg azt gondolom, hogy az még nagyon fontos, hogy azt látjuk, egy picit ugye a mai világnak vagy a környezetünk is erre sarkal bennünket, hogy folyton azzal foglalkozzak, hogy a másiknak miben kellene változni abban, hogy a kapcsolatunk jobb legyen, ahelyett, hogy azzal foglalkoznék, hogy nekem miben kell változnom abban, hogy a kapcsolatunk jobb legyen.
Önöknek miben kellett legfőképpen megváltozni ahhoz, hogy jól működjön a házasság?
Nekem leginkább abban kellett megváltoznom, hogy én nagyon feketén-fehéren láttam, és talán mondhatom, sajnos még látom is a világot, úgyhogy szükségem van a Lacira, aki azt mondja, hogy nem fekete-fehér minden, hanem sokkal irgalmasabb a világ, és másképp kell nézni a dolgokat. Én néha észre sem veszem, hogy mennyire kemény, és mennyire egyértelmű vagyok. Ami persze néha nagyon jó.
Nekem meg rá kellett jönnöm arra, hogy nem mindig nekem van igazam.
És Kriszta mellette bólogat bőszen, mert hogy sokszor van ilyen helyzet a házasságban, hogy Lacinak van igaza?
Hát mindig neki van igaza. Tehát igazából az az igazság, hogy valóban megtanulta, hogy nem mindig neki van igaza. Hát ez minimum 10 éves házasságunkba került, míg nem egyszer mondtam neki valamit, hogy ezzel meg ezzel nem értek egyet, és azt gondolom, hogy nem jól csináltuk, és erre azt mondta, hogy igazad van. Na most én itt ebben a beszélgetésben megálltam, és megkérdeztem tőle, jól vagy? Mert hogy föl voltam készülve, hogy most egy hosszú, kemény küzdelem következik, hogy kinek van igaza. Úgyhogy a Laci valóban sokat javult ebben, de hát mi így vagyunk szépek, hogy küzdünk.
A Boldog Házasság ez egy olyan intézmény, ami magától nem jön létre, hanem nekünk is bele kell tenni ebbe valamit, és egy picit dolgozni kell rajta, de hogy ilyen szép magyar szóval éljek, azért a cost benefit az nagyon jó. Tehát igazából nagyon picike ráfordítással és odafigyeléssel mindig gondoljunk arra, hogy fontos a kettesben töltött idő, akkor is, hogyha gyerekek vannak, akkor is, hogyha nehézségek vannak, hogy mindig próbáljuk meg azt a romantikát megőrizni, ami az udvarlás időszakában természetes volt, akkor nagyon-nagyon sok örömet és boldogságot fogunk kapni a kapcsolatunkban. Tehát nem a tanuló pénz a lényeg, hanem az, hogy egy picit dolgozni kell rajta.
Azt gondolom, hogy így kellene csinálni, hogy időt szánni egymásra.
Hogyan találkoztak? Nosztalgiázzunk egy kicsit.
Mi igazából egy ifjúsági közösségbe jártunk egészen fiatalon, 11 néhány éves korunkban, és ott ismerkedtünk meg, ott találtunk egymásra. Amikor udvarolni kezdtem Krisztának, ő 14 éves volt, én 18, ezért aztán 7 évet jártunk az esküvőnk előtt, hogy még úgy nagyjából az egyetem vége fele járjunk mind a ketten. De így ismerkedtünk meg.
És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés találkozás volt, hiszen sok mindent együtt alakítottunk ki már kamaszkorunkban, és az tényleg fontos volt nekünk, hogy dolgozzunk a kapcsolatunkon. 2 évbe tellett, míg eldöntöttük, hogy ez egy végleges kapcsolat, akkor a Laci azt mondta, elvesz feleségül, hát én nem nagyon hittem, amíg el nem vett, de valóban így történt, de az biztos, hogy nagyon kerestük, hogy mi az igazság, és mi a boldog házasság titka, hogy az Isten mit vár tőlünk. Az is volt a jelmondat, amit választottunk, hogy eljegyezlek magamnak örökre, hogy megismerd az Urat. Tehát azért házasodtunk össze, hogy ez a célja a házasságunknak, hogy megismerjük az Istent. Úgyhogy így kezdődött. És ez egybeesett azzal, hogy új életet kezdtünk, hiszen akkor költöztünk össze, úgyhogy a házasságunkat már így az Istennel, tényleg személyesen az Istennel alakítottuk ki, és ebbe születtek bele a gyerekeink.
Hát ugye mi körülbelül 25 éve foglalkozunk jegyes párok házasságára való fölkészítésével, különböző csoportos és kevésbé csoportos formákban. Ez egy elég jelentős szám, mert körülbelül olyan 1600 pár fordult meg nálunk a 25 év alatt. Azok, akik vállalják ezt a viszonylag hosszú, komoly és mély fölkészítést, ők tényleg szeretnének komolyan fölkészülni a házasságukra, és komolyan venni azt. Tehát mi ugye elsősorban ezekkel a párokkal találkozunk, de azt látjuk, hogy az a helyzet, amiben mondjuk például mi házasságot kötöttünk, az ma egészen más. Tehát a közösségi média, a mobiltelefon, az internet, az, hogy a munkahelyek döntő többségén elvárás az, hogy valaki 6-ig, 7-ig, este 8-ig bent maradjon a munkahelyén, hogy mindenféle csapattréningek vannak, amik a hétvégéket elveszik. Tehát azt gondolom, hogy ennek a bizonyos minőségi időnek, vagy együtt töltött időnek, vagy ennek a randinak egy életen át a megvalósítása, ez a mai fiataloknak még sokkal nehezebb, mint nekünk volt.
A másik, ami szerintem ide tartozik, hogy ez az embereknek nincsen energiája, ideje, vagy nem szán időt erre. Tehát, hogy, és ez nagy baj, mert igazából megérné, mindenki jobban érezné magát, hogyha ezt a bizonyos randevút, amiről mi itt mindig beszélünk, és a leginkább a jegyes felkészítésen, és ez az egy mondat, amit szeretünk átadni, ha ezt megvalósítja. Heti egy este, havi egy hétvége, évi egy hét, 10 évente egy év, ez a szlogen, aztán ebből ki mit tud megvalósít.
Hát illetve azért az 50% mellé oda kell tegyük azt, hogy viszont ebből az 1600 párból az elváltak száma 25 év alatt 5% alatt van. Ami nem azért van, ezt mindig hangsúlyozzuk, mert hozzánk jöttek felkészülésre, hanem azért, mert komolyan vették ezt a felkészülést, és azáltal komolyan veszik azt is, hogy dolgozzanak a kapcsolatukon.
Meg talán azért is, mert látják, hogy van más, akinek sikerül. Tehát borzasztó nehéz, azt is látjuk, hogy beindulnak a folyamatok. Tehát ha valakinek elválik a barátnője, akkor ő is sokkal könnyebben fog elválni. Viszont ha olyan környezetben, olyan társaságban mozog, ahol érdemes házasságban maradni, és látja, hogy a másik is fölállt ebből, abból a helyzetből, akkor ő is megpróbálja.
Ha minden férfi azon törni a fejét, hogy hogyan tud örömet szerezni a feleségének, és minden feleség azon törni a fejét, hogy hogyan tud örömet szerezni a férjének, akkor csak boldog házasságok lennének.
Ez ilyen egyszerű.
Ennyi év után mi az, amit még mindig szeretnek a másikban? tudnának-e mondani egy-egy olyan dolgot? Én azt szeretem a Lászlóban, hogy, és fordítva, én azt szeretem Krisztában, hogy. Állíthatom önöket egy ilyen kihívásra?
Igen, persze. Tehát nyilván persze mindent szeretek benne, hát ez az első mondat, de a második meg az, hogy hát szeretem benne, hogy rám néz, ahogy rám mosolyog, ahogy megölel, és ahogy azt mondja, hogy szeretlek.
Én pedig azt szeretem Krisztában, hogy feltétel nélkül elfogad, és akármilyen helyzetben vagyunk éppen az élethelyzetünkben, mindig azt érzem, hogy ő mellettem van és támogat.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A következő percekben ismerjenek meg egy olyan házas párt, akik között a szerelem nem hirtelen, hanem fokozatosan, szépen lassan lobbant lángra. Kapcsolatukból 5 gyermek született. Barta Árpád gyógyszerészt és feleségét Katalint hallják.
Vállalták, hogy bizonyságot tesznek a hitükről, a kapcsolatukról itt a gyülekezet előtt. És ami rögtön felfigyeltem, amikor Katalin úgy fogalmazott, hogy a házasságban semmi sem magától értetődő, hanem Isten ajándéka is. Bizony voltak nagyon komoly élettapasztalatok emögött, hogy felismerték, hogy ez így van.
Igen, ahogy elmondtam a bizonyságtételben is, azt gondolom, hogy az, hogy mi szeretjük egymást, az nem természetes, hogy minden magától jön, utána kapunk gyermekeket, úgy alakul minden, ahogy mi elterveztük, tényleg ajándékez, és már a házasságkötésünkkor is azt éreztük, hogy nem elég a mi szeretetünk, a mi kettőnk szoros kapcsolata, hanem fontos a hármas kötél, az Istenhez való szoros kapcsolódás és ragaszkodás.
És mi volt az, ami túllendítette önöket ezen a nagyon nehéz időszakon? Ugye mondjuk el a hallgatóknak, hiszen Katalin is elmondta itt a gyülekezetben, hogy a terhesség felénél elveszítették a kisbabájukat. Apaként, férfiként hogyan élte meg ezt a helyzetet, és mi segített túllendülni? Hiszen, hogyha jól értettem, akkor viszont utána egy gyermekük született.
Amikor meghallottam én is a hírt, akkor emlékszem, hogy végig hazafelé. Én is sírva mentem haza, úgy küszködtem a gondolatokkal, Istenhez kiáltottam, sötét volt már, tudom, nem voltak sokan az utcán, és ahogy hazaértem, akkor is imádságban kerestem, kértem választ az Úrtól, és az segített még, hogy a szüleimmel is meg tudtam osztani ezt a gondot, ezt a terhet, és rajtuk kívül testvéreimmel is közösen tudtunk imádságban és az Úrhoz fordulni, sőt vannak barátaink, akikkel szintén. Ott volt a reménység is, hogy lesz lehetőség arra, hogy lesznek még gyerekeink. Tehát a reménység az nem fogyott el, maga az orvos is ebben bátorított minket.
Ennyi közösen eltöltött idő után, hogy látják, létezik tökéletes házasság?
Nem létezik, mert tökéletlenek vagyunk. De minden tökéletlenségünk ellenére is azt mondhatom el, hogy boldog házasságban élek. Azt mondhatom el, hogy hálás vagyok érte, és nagyon szeretem őt is. Szerelemmel szeretem még mindig a tökéletlenségeink ellenére is.
És mi a boldog házasság titka?
Azt gondolom, hogy a boldogság az Istentől jön. Ő benne van elrejtve, és Jézus Krisztus által miénk lehet ez. És ezért ez nem lehet független tőle. Egyénileg is ettől függ a boldogságunk, és a közösségben is, tehát egymással való közösségben is, ez az, ami igazán minket értetni tud. És így tudjuk a különböző problémákat, nehézségeket is elhordozni, de egyáltalán szeretetet kapni. Ahhoz szükségünk van Istenre, Jézus Krisztusra.
Én is ugyanezt tudom csak elmondani. Azt gondolom, hogy magunktól a gyarlóságaink, a hibáink, azok fel tudnak erősödni nagyon. És hogyha nincs kapaszkodunk, ha nem tudunk Jézus szeretetébe kapaszkodni, akkor elbukunk. És lehet, hogy tényleg naponta lehetne azt mondani, hogy szia, elválok, mert nem tudjuk megoldani a helyzetet. Ez úgy sikerült csak nekünk is eddig, hogy imádságban sokat voltunk együtt, és kértük az Úr szeretetét, a megbocsátást, a békességet, a bölcsességet a továbbiakhoz.
Ezzel református közéleti műsorunk végéhez értünk. Adásunkat bármikor visszahallgathatják az interneten, az europaradio.hu oldalon. Református híreinket mobil applikációnkon keresztül is elolvashatják. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem mai megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!